Köszöntöm a turisztikai műsorban Színi János medvepásztort. Ugyan ön már szerepelt egyszer a turisztikai műsorban, amikor beindult ez a medveles Tusnádfürdőn, azt hiszem.
A Szent Anna-tónál indítottuk a másodikat 2018-ban, 2017-ben Tusnádfürdőn, 2018-ban a Szent Anna-tónál, és 2018-ban beszéltünk a Szent Anna-tavilles beindításáról.
Mit jelent ez, hogy medve pásztor, miért szerepel ön ilyen névvel a közösségi oldalon?
Alapvetően ez egy gúnynév volt, így csúfoltak itt engem a környéken, és nekem megtetszett, én azt gondoltam, hogy ez egyedülálló név, és hát magamévá tettem. Így hívnak most már elég sok helyen itt a környéken, ugye én magyarországi magyarként költöztem ide, most már harmadik éve élek itt, és így ismertek meg a környéken, és marketing szempontból se volt rossz a név, mert azért egyedülálló dolog, fölkapja az ember a fejét, hogyha ezt a nevet hallja.
Sikerült akklimatizálódni? Megszokta a hegyvidéket?
Alapvetően ide vágytam, tehát... Én gyerekkoromtól kezdve ide vágytam, amikor Széchenyi Zsigmond út leírásait olvasgattam, én arról álmodoztam gyerekként, hogy majd egyszer valahol a székelyföldi havasokban én vadőr leszek. Most itt vagyok.
Igen, és a medvék ügyét képviseli nagyon nagy odaadással, és egy ideje, amint hallhattuk, már működik ez a medveles szolgáltatás. Ez alatt az idő alatt sikerült-e valamennyire változtatni a medvékhez való viszonyulást, tehát a hozzáállását az embereknek? Ugyanolyan ijesztőnek találják még mindig a medvéket, vagy sikerült egy kicsit megbarátkoztatni a turistákat a medvével?
Nézd, ezt nehéz lemérnem, hogy félnek-e az emberek tőle jobban, vagy nem az én tevékenységem során. Hát egy biztos, sok ember volt itt, meglátták, hogy tud viselkedni a medve, hogy viselkedik, és akik itt voltak, látogatók, azok sokan pozitívan csalódtak a medvében, és rájöttek, hogy ugyanolyan állat, mint bármelyik másik az erdőben, és nem egy félelmetes vadállat.
Azt láttam, hogy a közösségi oldalon nagyon aktív, tehát nagyon gyakran láthatunk az ön oldalán gyönyörű havas fotókat, amikor lehullott az első hó, akkor a havasokat fotózta, és a magyarországi ismerősei el voltak képedve, hogy ez milyen mesevilág, hogy ez létezik ilyen, vagy ezt valahonnan lemásolta ön, nem is nagyon hitték el. Én azt hiszem, hogy inkább a magyarországi turisták felé szólnak ezek az üzenetek, nem?
Hát igen, én magyarul kommunikálok magyar lévén, én románul nem beszélek sajnos, viszont elkezdtük a román nyelvű kommunikációt is az elmúlt év második felében. Van egy munkatársam most már, aki románul beszél, és elindítottunk egyébként egy román Facebook oldalt is, az csak román kommunikáció. Onnan is elég nagy az érdeklődés. Egyébként legalább annyi vendégre számítunk, román vendégre, mint amennyi magyar vendégünk volt, hát az tudva levő, hogy itt a térségben, Tusnádfürdő környékén, Kovászna-Hargita megyében a turistáknak 70%-a román. Tehát ezért muszáj volt nyitnunk a románok felé is, és legalább olyan jó vendégek, mint a magyarok, nagy szeretettel várjuk a románokat is.
És gondolom, hogy a helybéliek nem nagyon mennek medvelesre, mert ugyebár ott Tusnádfürdőn látnak medvét amúgy is, tehát nem kell ahhoz beülni.
Ne tessék ezt gondolni. Nagyon sok tusnádfürdői vendégem is van, sőt olyan is van, aki már legalább 8-10-szer volt a Lesben, és az összes barátját, rokonát, mindenkit elhozott már, hogy nézzék meg. Teljesen más a saját környezetében látni a medvét, miközben nem tud a mi jelenlétünkről, mint a városban a kukák mellett egy koldust megnézett. A különbség a kettő között úgy néz ki körülbelül, hogy egy koldust, aki kénytelen élelmet csenni a kukából, vagy a Kárpátok királyát a saját tróntermében teljes pompájában megnézni. Tehát óriási a különbség. Egy vadállat a saját környezetében csodálatos látvány, lenyűgöző látvány, más.
Igen, ezt most azzal hasonlítom össze, hogy én is Londonban láttam kukázó rókákat, és annyira furcsa volt, hogy egy rókát kóborkutyaként látni, hogy sunyít el az emberek mellett a járdán, tehát ez gondolom, hogy valami ilyesmi lehet a különbség.
Teljesen, tehát vadállatokat, ezt jó az állatkertben is látni, egyáltalán nem a kukák mellé valóak. De azért higgyel, lenyűgöző látvány a saját viselkedését, természetes viselkedését megfigyelni órákon keresztül az erdőben.
Hogyan képzeljük el ezt a medvelest? Tehát, hogy beül az ember egy ablakos kabinba, és akkor onnan nézi, hogy jön-e a medve. És ez hova van beékelve, ez a medvelest? Tehát valahova az erdő közepére, gondolom. Hát még igen. Nem voltam.
Hát tessék egyszer eljönni.
El fogok menni.
És innen majd, innen készítünk
igen.
Riportot.
Igen, igen, a helyszínről, igen, az lesz az igazi. De addig mondjuk igen. El a hallgatóknak, hogy hogyan képzeljék el.
Jó, hát természetesen az erdő közepén van mindkét lesünk, a Tusnárfürdő és a Szent Anatavi les is, és ezek nem a megszokott négy lábon álló vadászles kell elképzelni, hanem ezek faházak gyakorlatilag, és a faházakon óriási nagy ablakok vannak elő, ahol a medvéket várjuk, és ez detektív üveg van rajta, kívülről tükör, a medve nem lát be, mi pedig látjuk őket, és meg tudjuk figyelni őket, ahogy viselkednek. Így kell elképzelni. Egyébként fűtött leseink vannak, áram van benne, tehát elég komoly felszereltségű.
Hány órát töltenek ott el a turisták? Tehát, hogyha nem jön a medve, akkor mi történik? Vagy hogyan töltik el ott az időt, amíg várakoznak?
Hát, hogy őszinte legyek, a turista szezonban 99%-os biztonsággal tudunk medvét mutatni, tehát ez ritkán fordul elő, hogy ne lássanak medvét. Várakozás előfordul, de nagyon sokszor az is előfordul, azt kell mondjam, az esetek túlnyomó része, mire odaérünk már ott a medve, és be tudunk lopózni úgy a les háta mögött, hogy ne is zavarjuk el a medvéket, olyan túl sokat nem kell várni. De egyébként, ha, mert ugye ez is előfordul, ha várni kell, én szoktam mesélni a medvéről, elég sok történetet, a medve biológiáját, sok mindent ismerek, van miről meséljek, és szeretik a vendégek.
Akkor majd az interjú végén arra kérem, hogy nekünk is meséljen, de addig is még egy kicsit időzünk el ott a medvelesben, hogy a turistákat hogyan juttatják oda, tehát ilyen terepjáró autókon, vagy hogy?
Igen, szóval két különböző módon. A Tusnárfürdői lesünk az a körülbelül 3 kilométerre van a Tusnárfürdői legutolsó betonúttól, és oda szekérrel szoktunk kimenni, hagyományos paraszt szekérrel, amit nagyon szoktak szeretni a turisták. Sokan azt gondolták, hogy ilyen már nem létezik. És
lovak vontat igen, a szekér, lovak vagy szán?
A szekér, szem, lovak vont, hát télen természetesen szánnal, de nyáron lovak vontat a szekérrel. Ezt nagyon szeretik a turisták, mert Magyarországon erre nem sok lehetőség van. És azt veszem észre egyébként, hogy az autentikát keresik a vendégek itt Székelyföldön. Tehát mindenki, aki fölhív, hogy tudnék-e szállásba segíteni, mindenki azt kérdezi, hogy autentikus szállást tudok-e. Tehát ezek a programok érdeklik közben őket, tehát nem már a 100. templom és a 25. múzeum, hanem valami olyan programot szeretnének, ami igazán Székelyföldhöz és hagyományos, és éppen ezért tetszik nekik például ez a szekeres dolog is. Ez külön egy program egyébként, vagy akár a szánkózás, ez egy külön program. Tehát magyarul a Tusnárfürdőn szekérrel vagy szánkóval megyünk ki a lesig, a lestől megállunk 300 méterre, és az utolsó 300 méter szépen egy cserkész úton, egy cserkelő úton tesszük meg, úgy, hogy be tudunk úgy menni hátulról a les takarásában, hogy ha már ott vannak a medvék, akkor se zavarjuk el őket, illetve ha már a közelben vannak, akkor se nagyon zavarjuk meg őket. Általában ettől sem kellene nagyon megijedni, mert aki igényli, annak fegyveres kísérletet tudunk biztosítani, sőt, elég sokszor ott van velem a vadőr is, szokott segíteni. Egyébként nem szokták igényelni érdekes módon a fegyveres kísérletet, de ha sokan vannak, mindenképpen szoktam hívni, mert annyi embert, akár 20-30 embert koordinálni egyedül, és mozgatni nagyon nehéz, a vadőr nagyon sokszor jól jön.
No, a fegyverre miért van szükség? Ez ilyen altató pisztoly, vagy?
Nem. Hát az embereknek van szüksége, hogy lássák, hogy van ilyen. Hogy mégis, ha valami történne, akkor legyen ott egy fegyveres ember. Hozzáteszem, ha megkérdezni, és mindig szoktam mondani a turistáknak, hogy kérdezzék már meg a vadőrt, hogy be van-e töltve a puskája, sincs betöltve. Tudja, hogy nincs rá szükség. Az embereknek, akik félnek egy kicsit, egyfajta biztonsági érzést ad, hogy ott sétál mellettük egy ember, akinek a vállán van egy fegyver, nem is tudják, hogy nincs betöltve, de mégiscsak egy biztonsági érzést ad neki. Mi, aki ott vagyunk nap, mint nap, tudjuk, hogy erre nincs szükség, de hát ezek az emberek talán még soha nem láttak medvét, és ezután sem fognak valószínűleg. tehát nekik ez egy kicsit jól esik, ha van. Már szükség soha nem volt rá.
Igen, azt tudjuk, hogy a medve csoportosan túrázó emberekre soha nem támad rá, tehát ezért nem mondják mindig, hogy csoportosan kell menni az
soha
erdőbe.
Soha nem történt még ilyen eset, ez így igaz.
Említette itt, hogy autentikus szállásokat keresnek az emberek, tehát akkor azt jelenti, hogy a turisták, amikor eljönnek oda a Tusnádfürdőre, akkor egy pár napra jönnek, amiben benne van ez a medveles szolgáltatás is, tehát ők több mindent szeretnének ott csinálni az alatt a pár nap alatt.
Igen. Nagyon kevés az a vendég, aki kifejezetten ezért jön ide. Szerintem a vendégeink 10-20% a maximum az, aki csak a medveles miatt jön ide. Ide látogatnak, mert érdekli őket, Székelyföld az a jellemző, tehát ide látogatnak, és keresik a jó programokat a környéken, és nagyon nehéz, de nagyon kevés jó program van. Tehát több programot is szeretnének, meg több helyre elmennek. Igen, általában több napot töltenek, csak ide jönnek, és mennek is azonnal tovább. Hát Magyarországról azért viszonylag messze van Székelyföld, hát ide Tusnádfürdőre eljutni egy szűk napos út.
Igen, mert az utak is olyanok, tehát amíg nincs autópálya, addig hosszan tart az út Magyarországról a Székelyföldig sajnos. Mit jelent a jó program? Tehát most már egy kicsi piackutatást is végeznék, hogyha már ön ezt így kijelentette. Miben áll egy jó program egy magyarországi turista számára?
A véleményem szerint a magyarok szeretnének a székelyek hagyományos életébe belepillantani, nem pedig ugyanolyan dolgokat szeretnének látni, ami Magyarországon is van, csodálatos szép szállodákat, csodálatos wellness hotelek, hanem valahogy a Székelyföld még az emberek elképzelésében mindig úgy él, mintha ez régi és hagyományos életmódban élő emberek élnének itt. Hát azért nem nagy a különbség, tehát Székelyföld nincs 50-80 éve Magyarország mögött, viszont vannak olyan részei, ahol igen. Tehát én például szoktam terepjáró túrákat szervezni Csinódba. A Csinód az egy olyan kis falu, ahol 400-nál kevesebb ember él, a mai napig nem vezet oda aszfaltút, és az áramot is 12 évvel ezelőtt vezették be. Na, ott még hagyományos módon élnek az emberek, és ezt a túrát nagyon szokták imádni a vendégek. Egy terepjáróval kimegyünk a hegygerincen egy 2-3 órás úttal, úgyhogy nem érintünk betonutat a Csinódba. Ott bemegyünk egy helyi családhoz, ott meg szoktunk ebédelni a helyi családnál, és beszélgetünk velük, megnézzük az állataikat, körbenézünk ott náluk a házuk körül, és ezt nagyon-nagyon szokták szeretni. Ilyen programok nincsenek, és az én véleményem az, inkább ez érdekelni a turistákat, mint a templomokat megnézni, vagy a csíksomjai kegyhelyet megnézni. Persze van vallási turizmus, és nem mondom, de nyilván egy hétköznapi turistát sokkal jobban fog érdekelni egy ilyen program, illetve sokkal jobban fogja érezni magát egy ilyen programban, mintha elmenné és megnézni a csíksomjai kegyhelyet, vagy megnézni egy templomot, vagy egy múzeumba elmenne.
Vagy azt is megnézte, és akkor most kíváncsi valami másra. Főleg egy városi ember, tehát annak nagyon nagy élményt jelenthet egy ilyen falusi környezet.
Igen, igen, igen. Ezt tapasztaljuk, hogy igen.
Kedves hallgatók, Színi János medvepásztorral beszélgetünk a székelyföldi turizmusról, aminek most már szerves része a medveles szolgáltatás is. Ami a medvés történeteket illeti, miket szokott ön mesélni ott a medvelesen a turistáknak, milyen élményekben volt része, és szokott-e túrázni úgy azon kívül is medvével találkozni, nem csak a medvelesen, tehát ha már ön medvepásztor, akkor gondolom, hogy szeret a medvékkel közelebbről is találkozni, úgymond.
Igen, igen, sokat szoktunk túrázni a családommal, a 7 éves kisfiam itt él velünk, és nagyon sokat szoktunk sétálni. Megmondom őszintén, mi még soha nem találkoztunk medvével a lesen kívül, a Szent Anató kivételével, természetesen a Szent Anatónál már láttunk medvét, úgyhogy sétáltunk és nem medvelesbe voltunk, de tényleg nagyon sokat sétálgattunk az erdőbe, túrázunk és soha nem találkoztunk még medvével.
Medve történeteket szokott mesélni, említette, nekünk is elmondhat egy rövidet.
Hát az embereket legjobban a medvetámadás szokta érdekelni az összes történetből, amit én szoktam mesélni. Egyébként én gyűjtöm a medvetámadásokat, könyvet írok, és szeretném így a medvetámadások konklúzióját is beleírni.
Hát ehhez gratulálok, és szorítok önnek.
Köszönöm. Két legveszélyesebb támadás létezik, egyik, mikor az ember az anya medve és a bocsai közé bekeveredik, a másik pedig, ha egy sebzett medvével találkozik. És most két történetet röviden elmesélnék, amit első kézből hallottam attól, akivel történt a dolog. Az egyik történet, egy ismerősöm sokat szokott túrázni az erdőn, én rengetegszer látom, hogy fut egyedül nagyon sokat, és a családjával is nagyon sokat szoktak sétálni. Mindig úgy szoktak menni, hogy tehát a család lemarad és hangoskodva mennek, ő pedig előre megy csöndbe, mert ő szereti látni az állatokat, és ő nem akarja elzavarni. És 500 méterre ment a család előtt körülbelül ez alkalommal, és elsétálta egy medve család mellett, akik nyugodtan aludtak a bokorba, sem a medve család nem vette észre őt, mert ő is csöndbe volt, sem ő nem vette észre, mert a bokorba aludtak a medvék. Majd mikor a család megérkezett hangoskodva, a medve hallotta, hogy jönnek az emberek hangoskodva, és elindult az ellenkező irányba, bocsait szépen elvezesse jó medve módjára, hogy ne találkozzon az emberrel, és hát pont ott volt a barátom, aki előre ment egyedül, és pont arra menekült a medve, és átszaladtak előtte a bocsok, az anyamedve pedig oda toppant, és ő beszorult az anyamedve és a bocsok közé. Az anyamedve lelökte a földre, leütötte a hátizsákot a hátáról, és ráállt a hátára, és várt még türelemmel, míg a bocsai biztonságos távolságba kerülnek, utána leszállt a hátáról, elballagott, és a barátom is folytatta tovább a túráját, sértetlenül úszta meg ezt a kalandot, úgy, hogy azóta is jár az erdőn, azóta is sokszor látom egyedül futni az erdőn, ugyanúgy jár túrázni, szereti a medvéket, ugyanúgy előre megy. Tudja, hogy ő volt rosszkor rossz helyen, és épp ugyanúgy tudja, most még megerősödött benne, hogy a medve nem veszélyes, hiszen egy karcolás nélkül úszta meg ő ezt a találkozást.
És valószínű nem is félt, mert a medvék meg az állatok általában megérzik a félelmet, és akkor lehet, hogy akkor támadnak.
Hát én attól tartok, hogy félhetett. Én is féltem volna, hátamon állt volna a medve, hiába vagyok közöttük minden nap. Hát bizonyára félt. A másik támadás pedig egy vadász mesélte el nekem, itt volt a lesbe, és mikor hallotta ezeket a történeteket, amit én mesélem, azt mondta, hogy ő is elmesélne egyet, ami vele történt, és vadászaton volt. A vadászaton még akkor lehetett medvére vadászni. A vadászaton egy embernek volt medve kilövési engedélye, és mondta a többieknek, ha ő véletlen megsebezni a medvét, akkor lőjék nyugodtan a többiek, hogy ne vesszen el a trófea, mindenképpen legyen meg a medve. Meg is történt a dolog, meglőtte a medvét, természetesen megsebezte, és ez az ember felé, aki mesélte a történetet, jött felé a medve. Elment volna előtte egy 30-40 méterre, de ugye mivel sebzett medve volt, úgy gondolta, hogy akkor ő meglövi. Rálőtt 70 méterről egyet, nem találta el, utána rálőtt 30 méterről még egyet, akkor ő is megsebezte, csak meglőtte a bal első lábát egy horzslövéssel, nem tört el a csontot, csak horzsolt a lövés. Ebben a pillanatban a medve egyenesen felé fordult. A jó ember elkezdett szaladni, még a puskáját is eldobta, azt mondja, nem volt ideje újra tölteni, meg fázott a keze, nem bírt tölteni, mert hideg volt, nagy hó is volt, és elkezdett menekülni. A medve persze utolérte, elesett a jó ember, hasra esett, a medve odaért, megfordította, a hátára fordította, kapálózott a lábával az áldozat, és medve bekapta az egyik lábát csizmástól úgy, ahogy volt. A másik lábával még egyszer-kétszer próbált védekezni, oldba rúgta, a medve elengedte és szépen elballagott. Odaértek a társai megnézni, hogy mi történt, és levették a szétszakadt csizmát a lábáról, levették az oknit a lábáról, és sértetlen volt a lába, csak zúzódások voltak rajta. Tehát az az ember is megúszta karcolásokkal a medve támadást, aki sebzett medvével találkozott, és ő maga is megsebezte a medvét.
Igen, azt akartam kérdezni, hogy mi ebből a tanulság vagy a következtetés?
Ezt akartam mondani, igen. A tanulság az, hogy alapvetően azt gondolom, hogy a medve nem akar ölni. A medve legfeljebb megmutatja, hogy ő milyen erős, rendre utasítja az ember, de ölni nem akar. Én az összes kórházból kikértem a statisztikát olyan megyékből, Romániába, ahol él medve, kikértem, hogy milyen, még a sérülések fokát is kikértem, összehasonlítottuk, és jellemzően az emberek könnyű sérülésekkel ússzák meg a medve támadásokat, és ezek csak azok a támadásokról beszélünk, ami bekerült kórházba. Számtalan olyan van, aki be se került, mint az előző kettő, akiről meséltem. Tehát a medve támadások jelentős része sérülés nélkül, vagy nagyon kicsi sérüléssel történik. Na most ebből ugye mi következik? Én azt gondolom, hogy egy felnőtt medve, ha akarna egy embert megölni, az meg tudná ölni egy másodperc alatt. 200-300 kilós medve, gondolkodás nélkül néhány másodperc alatt megölne egy embert. Na most, ha több száz vagy több ezer támadásban ez nem történt meg, mert ugye ezt tudjuk, hogy jó, hosszú évek óta nem volt halálos medve támadás Székelyföldön, ebből az a konklúzió, hogy a medve nem akar ölni. Nem tud, tudna, de nem akar. Én nekem ez a konklúzió. Persze lehetnek fatális véletlenek, meg azt is tudjuk jól, hogy a medvetámadások jelentős része provokált, tehát valamit kell csinálni előtte, ugye, amiről soha nem szólnak a történetek. A történetek mindig ott kezdődnek, hogy egyszer csak elkezdett felém szaladni a medve, de hogy miért, arról soha nem szólnak a történetek, és egy ember se fogja a kórházba elmesélni, hogy mit csinált előtte.
Tehát láthattunk ilyen videókat is, amikor fával dobálták a medvét.
Hogyne. Hát Tusnádfürdőn ne is beszéljünk, hogy a turisták még amit szoktak csinálni, körbeállják a medvét, nem engedik ki, a körből fotózzák, tehát amit én látok saját magam.
Szelfiznek, igen, igen.
Igen. Tehát nyilván, ha ez nem történne meg, akkor sokkal kevesebb baleset lenne. Én garantálom, hogy jelentős része a baleseteknek provokál. Tehát a medve nem vadászik emberre, nem dönti el, hogy én most elmegyek és embert fogok magamnak. Tehát ilyen nincs.
Igen, általában a vadállatok óvakodnak az embertől, és elkerülik, akár a farkasok is ezt teszik. Tehát nagyon elkalandoztunk, tehát elindultunk a medvelestől, és a székelyföldi turizmussal kezdtük, és a medvelessel, és eljutottunk a medvék viselkedéséig. Említette a Szent Anató környékét, hogy ott is jártak, és ott is találkoztak medvével. Meg tudná nekünk mondani, hogy mi történt azzal a Sanyi nevezetű medvével? Elszállították
igen.
Végül?
Hát ő is benne lesz a könyvemben.
Akkor mondjon egy pár szót most végezetül róla is.
Egyébként ott kellett volna legyek én is a befogásánál, mert aki beszokott fogni minden egyes befogásnál, ott vagyok és segítek neki, már 2 éve mióta megismertem. Csak azon a napon pont nem tudtam elmenni, nagyon sok medvét fogtunk már be együtt, de akkor nem tudtam elmenni. Pontosan tudom a történetet, ugye ismerjük, hogy Sanyi a zarándokot megcsapta, az zarándok kisebb sérülésekkel megúszta, de mivel Sanyi egyre többször volt ott a turisták között, és egyre közelebb ment a turistákhoz, ezért úgy döntöttek, hogy jobb lesz, ha áttelepítik Sanyit. Sanyit befogták, és nem áttelepítették, hanem Zernyesre itték a medve menhelyre, vagy medve otthonba.
Szanktuárba, ahogy nevezik románul.
Igen. Sanyit ivartalanították, és életfogytiglant kapott, gyakorlatilag életfogytiglant be van zárva. Ez lett sajnos Sanyi sorsa.
És akkor többet nem fog vele találkozni? Még ha benne lesz a könyvébe is, vagy meglátogatja időnként?
Voltam azóta az Ernyesten egyébként, és igen, találkoztunk, de nem kifejezetten Sanyi miatt mentem, hanem egyáltalán engem minden érdekel a medvékkel kapcsolatban, ami itt történik Székelyföldön, éppen ezért mentem, mert szerettem volna látni azt is. Más dolog az erdőn látni a medvét, és más az. Az egy gyakorlatilag egy állatkert, én azt gondolom, és ilyen van Budapesten is, van Magyarországon, több helyen is.
Sok medve él az
Ernyesten? Igen, sok ilyen, 30-40, akár 50 medve.
De ott jó a sorsuk, nem?
Abszolút jó. Tehát a bezárt medvékhez képest jó a sorsuk. Nem hasonlítanám egy állatkerti medvéhez, mert viszonylag nagy területen vannak, de mégiscsak be vannak zárva. Tehát mennyire lehet jó sors, tehát ha önnek börtönbe kéne vonulnia, de egy hatalmas nagy cellája lenne, mondjuk egy luxusház, attól ön nem lenne boldog, azt gondolom.
Igen, ez így van. És azért az állatok is érzik azt, hogy nem természetes körülmények között élnek.
Lehet látni a viselkedésüket nagyon, tehát én amikor fotókat látok, nagyon sokszor garantálom, hogy 90%-ban észreveszem azt, hogy ez egy bezárt medve, vagy szabadon élő medve. Teljesen más a viselkedése és a kinézete. Komolyan mondom, hogy vidámnak látszik az a medve azokhoz képest, amik be vannak csukva. A szabadon élő medvék vidámnak látszanak. A viselkedésük is teljesen más. Nagyon lassan mozognak, olyan szomorúan, tehát teljesen más a viselkedésük.
Igen, aki állatokkal foglalkozik, vagy állatok közelében él, ahogy nekem is van 3 kutyám, 2 macskám, az tudja, hogy az állatoknak is van mimikájuk, arckifejezésük, és gondolom, hogy ön is már ismeri a medvék mimikáját.
Hát a mimikát nem is annyira, a viselkedésük, a mozgásuk alapján lehet, mert a medvének kevéssé van mimikája, de más, tehát hogy morog, nem morog, fúj, közelít, távolít, hogy viselkedik, a mozgásából lehet látni elég jól, hogy milyen keze van.
Köszönöm szépen ezt a beszélgetést, én sok sikert kívánok önnek a medveles akcióhoz is, a turisztikai tevékenységéhez is, és a medvékről szóló könyvét izgalommal várom.
Nagyon szépen köszönöm, szép napot!
Szép napot önnek is, viszont hallásra!